Köszöntjük kedves hallgatóinkat és nézőinket, valamint mai vendégünket, DJ Mesterházit, aki lemezkiadó, zeneszerző, illetve grafikus, és Veszprém mellett a Balaton, illetve a Duna is fontos helyet foglal el az életében. Szokták mondani, hogy ilyen balatonkanyari ember lett belőle. Szia Ákos!
Sziasztok, hello!
Szevasz, hello!
Volt egy beszélgetésünk dr. Bálint Csabával, a Rock Múzeum alapítójával, aki valami olyasmit fogalmazott meg, hogy a 60-as években Budapest zenei szempontból szinte olyan volt, mint London, mert hogy minden pincében zörgött valami zenész, és hát a te műfajod, ez a klubzenélés, ez egy valószínűleg jóval frissebb történet, de mégis látsz-e valami hasonló jelenséget, meg tudsz-e fogalmazni ebben a szegmensben, mint amit a Bálint Csaba mondott a rock hőskorszakáról.
Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
Köszöntetek, jó kérdés. Hát ugye ez egy globális jelenség, hogy a zenéknek a digitalizációjával sokkal nagyobb teret kaptak a lemezlovasok, mármint inkább úgy mondom, hogy nem a lemezlovasok, hanem azok a DJ-k, akik ugye most így a social médiát elárasztották. És gyanítom, hogy a kérdés erre vonatkozik, hogy óriási zaj lett, tehát hogy elképesztően nagy a szórása tényleg azoknak, akik, hát valaki vesz 20 ezer forintért egy ilyen kis MP3 kontrollert, és holnap letölt pár zenét, és holnap után pedig egy házi bulin játszik. Természetesen ez is egyfajta DJ, vagy nem tudom, hát lehet azt mondani, nem? Tehát inkább ilyen jukeboxra hajazó dolog. Amire te gondolsz, szerintem az, hogy tényleg iszonyatosan nagy a jelen pillanatban ez a DJ felhasználó és amatőr DJ-knek
Igen,
a
de ha már itt a
száma.
Csaba Londonnal hasonlított össze Budapestet,
Igen, azért is
akkor
kezdtem
te
úgy, hogy...
hova tudod elhelyezni ezen a globális palettán mondjuk a magyar felhozatalt?
Szerintem mindenhol tök ugyanolyan sok van. Tehát, hogy szerintem nem lehet különbséget tenni így országok között ebben. Abban már lehet, hogy mondjuk a fejlődőbb országok, meg a fejlődő országok között ugye hogy oszlik meg az, hogy lemezgyűjtők, ki engedheti meg magának a lemezgyűjtést,
ha
mint
most
olyan.
Nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz
nyilván
el semmiről.
Az illegális zenekereskedelemnek is van egy olyan fajta statisztikája, amit így érdemes lenne megvizsgálni. Ez ugye régen ilyen nagyon-nagyon klasszikusan mondott dolog volt, hogy a szovjet és a volt szovjet, mármint az orosz és a volt szovjet tagállamokban mekkora erős például a zeneletöltés. De ez a 2000-es évek elejére értendő, hogy akkor volt az, hogy amíg már külföldön megjelent az, hogy digitálisan lehetett vásárolni zenéket. Magyarországon szerintem 2010-ig egyáltalán nem lehetett vásárolni digitálisan zenét, csak illegálisan lehetett hozzájutni a digitális zenékhez.
Igen, igen.
Vagy rádiót hallgatott az ember.
Igen, és egyébként, ha már itt tartunk, neked mi volt életed legelső lemeze, kitől volt? Ez az egyik kérdés. Illetve hát ugye az is fontos, hogy ez milyen anyagból készült, mert hogy itt jó lenne eldöntenünk ezt a bakelit vagy vinil kérdést, vagy ez egy és dolog, illetve hogy hát ugye erről
Vinil.
is szoktunk beszélni, hogy melyik szól jobban, a digitális vagy a vinil. Szóval
Igen,
mi volt
ugye
az első lemez?
a nézők előtt akkor rögtön tisztázzuk azt, hogy én egy bakelites DJ vagyok, ami azt jelenti, hogy megvásárolom fizikai hordozóban a lemezeket, általában ezrével, és ez a bakelites DJ azt jelenti, hogy igazából nem bakelitről, hanem vinil anyagból készült lemezekről szól a zene. Most ebben a részében nagyon mélyen nem is szeretnék belemenni, de nyilván tudjuk, hogy a régen a gramofon lemezek azok bakelitből készültek, ami sérülékeny volt, nagyon merev, rideg anyag, ezért tértek át erre a vinil anyagra, de például a lemezboltok nem szeretik ezt. Most pont van egy mém az ilyen lemezboltos oldalakon, hogy kiraktak ilyen kis A4-es papírokat, hogy ebben a lemezboltban nem vinilt árulunk, hanem felvételeket. Tehát nyilván ezt angolul. Tehát, hogy itt nem a hordozó a lényeg, hanem az, hogy te ezt egy hordozón megvásárolod azt a felvételt. És ez így nagyon helytálló. Vinileket gyűjtök, ezen most a angol nyelvterületen nyilván így definiálják ezeket a dolgokat, van, aki LP-nek mondja, de ugye az LP az a nagy lemezre vonatkozik. De amit én gyerekként például megvettem első lemezt, az is vinil volt. A legelső lemezem nagyon-nagyon klasszikus, ez az első, amikor negyedikes voltam, azt hiszem, hogy bementünk anyukámmal a Várpalotai centrumba, és akkor ott kikönyörögtem azt, hogy a Michael Jacksonnak a Thriller albuma legyen meg, és a mai napig megvan, és a mai napig tudom játszani.
Ez
mert
igen.
Olyan jugoszláv kiadványban, de ez volt az első. Az első lemezem. Akkor még zenehallgató voltam, és az, hogy először, mikor vásároltam új lemezeket, és kezdtem egy gyűjteni új lemezeket, hogy ez DJ-ként, mármint úgy, hogy másoknak lejátszam azt a lemezt, az 1993-ra tehető, és 1993 óta gyűjtöm így valamilyen szinten a lemezeket. Természetesen nem úgy volt, hogy akkor megvettem az első 10 lemezt, és elmentem egy buliba, és játszottam, hanem évekig tartott az, hogy rátaláljak arra, hogy mit szeretek, mit fogok játszani, hogyan fogom játszani, hogyan kell egyáltalán összekeverni két zenét. Szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy 93-ban vettem az első lemezt, akkor mondhatnánk azt, hogy 97 körül kezdtem el egyáltalán kapizsgálni azt, hogy pontosan hogyan kell két lemezt összekeverni. Tehát, hogy addig nem volt technikai feltétel, hol gyakoroljam, ilyenek. Hát az Aranyhíd diszkóba például tudtam gyakorolni Balaton-Almádiban. Tehát így sokat járt a panorámába, már akkor ismertünk DJ-ket, suli rádióztam fűszőgyártelepen az iskolába. Azért volt lehetőség ezeket így kipróbálni, de azt, hogy én például szélesebb körben megjelenjek, az első plakát, ami a Sziget-Szentmiklósi Club Speedbe írták ki, azt hiszem először, hogy Mesterházi, és az 97 volt.
Ákos, ott ülsz egy
semmi baj,
csomó, ott ülsz egy csomó lemez előtt, és engem az érdekelne, hogy hogyan lehet ezeket valahogy csoportosítani, hogy milyen műfajok azok, amik ezeket a lemezeket jellemzik, illetve te neked mik a kedvenceid, vagy mihez nyúlsz leginkább ott ezek közül, amikor DJ-ként dolgozol?
Nagyon sok zenés stílus szeretek, tehát egészen a jazzes dolgoktól a teljesen kísérleti zaig. Nagyjából mindent gyűjtök is. Mondjuk úgy szoktam mondani, hogy a beszédes zenéket nem szeretem, tehát hogy az ilyen reppes, olyan dolgokat, azokat nem igazán, van elvétve, de azokat nem. Én alapjában véve elektronikus zenei vonalon mozgok, és inkább az elektronikus zenének a nagyon-nagyon, milyen hangzik ez, de hogy inkább a művészibb techno felé, és elektro zene, underground elektro zene felé megyek, mint a diszkó és a populáris elektronikus zené. Ha ezt így lehet definiálni, tehát olyan techno, ami mondjuk a Műpában szól, és olyan elektro, ami mondjuk egy gyártelevi pincében. Tehát, hogy így valami ilyesmi. De ezen kívül klasszikus zenéket is gyűjtök, abból mondjuk korlátozott számban, mert azért helyhiánnyal küzdök, de így hogyan kategorizálom? Általában nem tudok rendet tartani, ez most csak az egyik polc, amit itt látunk, és ennek se látjuk a végét. Hogyha sokat megyek egy-egy hétvégén, vagy egy-egy héten, akkor nyilván lemezes táskákba összeválogatom azt a 100 kötőjel 300 lemezt, amit éppen elviszek és lejátszok. Ez a buli nagyságától és a szettől függ, van, hogy ennyi lemezzel megyek el, mert pontosan tudom, hogy mit fogok játszani. Egy A38-as bulin mondjuk, mert csak egy órán van, és az alatt minek válogatni még a 300-ból. Ezért aztán keveredik, tehát hogy mindig mást viszek el, soha nem ugyanolyan a sorrend, soha nem ugyanazokból válogatok, ezért aztán folyamatos keveredésben van a polcomon is. Tehát én még olyan DJ-t nem láttam, aki úgy tudja tartani, hogy ez itt a drum and bass, ez itt a breakbeat, tehát olyan nincs. Tehát szerintem vagy hát az egy nagyon furcsa DJ, aki
Figyelj,
úgy
csak
tartja.
értelmiségi körökben az mindig egy téma szokott lenni, hogy kinek mekkora a könyvtára, neked mekkora a lemezgyűjteményed.
Nagyon jó kérdés, magam sem tudom. Tehát most olyan 2-3 ezer közé tesszük azt a számot, ami itt van, és az, ami nem eladó. Tehát, hogy nyilván nekem is vannak olyan lemezeim, amiket már úgy nem hallgatom már 20 éve, tökre jobb helye lenne ennek a lemeznek másnál. És én tökre őszintén tartom magamat ahhoz, hogy amit én egyszer megvettem lemezen, azt valamiért megvettem. Tehát, hogy az valami van bent. Tehát olyan lemez nincs, amit ezek közül mondjuk utálnék, és azért adom el. Az nagyon ritka, tehát ugye az tényleg ilyen 500-ból egy, amire azt mondom, hogy hú, ezt így félrenyúltam. Á, 500 se, 1000-ből egy, amire félrenyúltam. De azért van olyan, amiket mondjuk kiviszek egy bőrzére, és tökre örültem neki, hogy egy-két tilos rádiós DJ ismerősöm ott állt sorba, és úristen, ezeket eladod, és hát mondom, de jó, hogy te veszed meg, mert hogy annyira boldogság nekem, hogy én ezt nem hallgatom, nem játszom, ez csak ott áll, hegyekben állam, vidd el, és voltak olyanok, hogy ilyen egy az egybe cseréltünk ennyi lemezeket, mert hogy ő neki meg az nem, és eldíleltük, és tök jól élt mindenki. El is felejtettem, mi volt az eredeti kérdés.
Ez,
hogy
megválaszoltad.
megválaszoltad, illetve az, arra nem kaptunk választ, hogy most a Laci kérdezte, hogy a digitális megoldások, vagy pedig a lemezek hangzása
Mi
az,
szól
ami
jobban?
jobb, szóval, hogy
Mi
igen,
szól
mi szól
jobban?
jobban, van-e különbség ebben?
Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, folyamatosan is visszatérő kérdés a bakelit gyűjtőkkel, vagy gyűjtőknél, hogy ez szerintem egy tévhit, hogy fizikailag jobban szól egy lemez, már csak tényleg a fizika törvényei miatt is. A fizikai törvények szerint itt nem a lemeznek a rávágott adatnak a minőségéből szól jobban egy lemez, hanem a hozzáadódott dinamika, ahogy az le van játszva. Nyilván, hogyha most itt a fizikát nézzük, akkor bizonyos frekvencia tartomány alá és fölé nem tud menni egy lemezjátszó tű, egy barázdát nem tudnak jobban belevágni, mint egy kvázi végtelen digitális felbontást, amit manapság már tudnak stúdióban. De a digitális zenét azt is valahogy le kell játszani, azt is egy digitális analóg konverteren át fogjuk hallani egyszer egy hangszóróból. Ott már lehet különbség a között, hogy a lemezről az analóg, az mondjuk lehetséges, hogy egy melegebb, egy sokkal szebb és sokkal szeretetőbb hangzást ad, mint egy digitálisból analóg dolog. Pláne fordítva, és aztán vissza. Ezek így, ezek, tehát, hogy itt más a különbség. Itt a lemezeket nem azért gyűjtik az emberek, mert hogy az esetleg jobban szólna, hanem a lemezeknek mostanában egy olyan, azért is nő mostanában a lemezgyűjtőknek a száma, mert a kedvenc zenekaruktól, például a Radiohead-től egy koncerten megvesznek egy lemezt, és lehet, hogy az az ember, aki megveszi azt a lemezt, aznak csak 5-10 lemeze van otthon, de az azért viszi el, mert a kedvenc zenekarától megvan akkor az a Radiohead lemez,
De kézzel
ettől
látható
függetlenül
lesz.
digitálisan fogja meghallgatni, mert a lemezvásárlóknak a 97%-ának nincsen lemezjátszója. Tehát,
De
hogy
figyelj, de pont azt akartam kérdezni, hogy most látom, hogy az nagyon trendi a tehetősebb embereknél, hogy vesznek méregdrága, milliós értékű lejátszót,
igen.
és mellette ott van, hevernek lemezek, és akkor jön a társaság, és a viszki kortyolgatása közben azt a lemezt hallgatják. Ez most inkább ilyen sznobság akkor?
Ez amióta világ a világ, azóta vannak hifisták, azóta vannak audiofilek. Az audiofil dolog az egy olyan, hogy valakinek megéri 3 millió forintért egy aranykábelt berakni, ami fizikailag nem bizonyít, de tehát, hogy egyszerűen nem kimutatható labor körülmények között sem, hogy ott máshogy jönne az áram, mert az áramkábelt kötik be. Szóval ilyen teljes agyament dolgok vannak, de az, hogy egy jó minőségű lejátszóval, egy jó minőségű lemez játszó tűvel, egy hangszedővel, nyilvánvalóan egy nagyon jó élmény és egy nagyon jó zenei élményt ad egy jó minőségű hangcuccon a lemez hallgatás. Tehát azt én nem veszem el tőlük, tehát csinálják. Nekem is van audiofil hangfalam, nagyon jó minőségű erősítőm, a hangszedőm az sajnos nem a legjobb, ez csak ilyen 100 000 forint körüli darabáron vannak ezek a hangszedők, tehát hogy ez nem az a minőség, ahova, de tudok barátokat hívni és viszkit kortyolni lemez mellett,
Na
de
figyelj, figyelj,
nyilván
itt álljunk is meg, rögtön csapjunk egy kis reklámot a Zsandár Tominak, a Wine and Vinylnek Veszprémbe, mert ott ugye ilyennel lehet élni, a viszki kortyolgatás mellett jó szett is van neki, meg jó lemeze is.
igen, de szerintem nem az az audiofilm, amiről beszéltünk, de jó, tehát jó szett, igen, csak amiről mi beszélünk tényleg az a nagyon sok milliós kategória, az nem hiszem, hogy meghallgatható mondjuk egy ilyen mindenki által elérhető helyen.
Van még itt egy másik ilyen feszítő kérdés, ugye megszoktuk, hogy ami az interneten vagy digitálisan elérhető tartalom, azért nem szívesen fizetünk, és hát ugye ez, mint te zenealkotóként is érintett vagy ebben a kérdésben, hogy ehhez képest mondjuk a lemezes világ az ugye mégiscsak egy pénzes világ, tehát fizetünk érte, míg ugye nagyon sok olyan tartalomfogyasztás történik YouTube-ról, Spotify-ról, nem tudom én honnan, ahol meg nem is érezzük azt, hogy ez valakinek az alkotás és ennek értéke van. Ezt te hogy látod? Valami programot is elindítottál még a COVID idején, ugye? Valami
Igen, igen,
fajta ilyen
igen.
támogatási programot.
Igen, vagy kicsit mélyebbre megyek ezzel, 97 óta, sőt, még mélyebbre megyek. 2001-ben Döme Peti barátommal Veszprémben elkezdtünk egy klubestet, a Sziruk néven volt, hogy a öregek vagy a idősebb fiatalok, ahogy hílik mondani, emlékezhetnek még erre, Expresso, Münchhausen Bar, stb. Ez egy elég népszerű klubest volt, nagyon sokféle underground zenét játszottunk, nem csak elektronikus zenét, szombatonként a Patrióta lokálba jazzeltünk, és egyetemi bulikon játszottunk, agyamen drum and bass-t, és mindent játszottunk. 2007-ben megalapítottam a Sirup labelt ebből, ennek a utód intézménye lett ennek a klubsorozatnak, mert ma már azért a Sirup mint klubsorozat nem definiáltó. Tehát egy lemezkiadót csináltam 2007-től, ami digitális lemezkiadó. Pár darab limitált vinillel rendelkezünk jelen pillanatban, mert mindig próbáltuk megugrani azt, hogy na, akkor most már jön egy fizikai kiadvány, egy lemez kiadvány, és itt jön a anyagi a képbe, hogy egyszerűen nem lehet annyit elkérni egy kis kiadóként egy lemezért, hogy az rentábilis legyen. Tehát, hogy ha alacsony példányszámról beszélünk, egy ilyen kis kiadónál az 300 darab. 300 darab lemezt eladni Magyarországon, tudtommal semmelyik kis kiadónak nem sikerült. Tehát, hogy egyszerűen lehetetlen. Még az olyan, tehát, hogy még a nagy zenekarok is küszködnek azzal, hogy egy-egy lemezt 300 darabba el kell adni. Az egy rohadt nagy beruházás. Tehát, hogy egy ilyen, egy lemeznek a bekerülési költsége az olyan volt, hogy szállítással, postával, mindennel együtt gyakorlatilag, hogyha teljesen normál áron adjuk, még akkor is ráfizetés. Tehát, hogy egyszerűen borítóval, címkével szépen megnyomtatva. Ezek horror összegek, hogyha valaki nem tud egyszerre belerakni akkora pénzt, hogy azzal a sokadik megjelenés után még mindig tudja finanszírozni. Ilyenkor van az kis kiadóknál, hogy egy disztribútor segítségét kéri. A disztribútor az általában mondjuk egy német vagy egy angol, esetleg holland ilyen lemezbolt kompánia, akik foglalkoznak lemezkiadással is, akik látnak benne fantáziát, hogy azt érdemes megnyomni azt a lemezt fizikaira, és akkor beleinvestálnak annyit, hogy akkor ők kifizetik a nyomást, én cserébe vállalom azt, hogy mondjuk 100 darabot azonnal el fogok vinni onnan, vagy azonnal el tudom adni, de én tudok olyan megjelenésről, akik kinyomták a 300-at, és eladtak belőle 30 darabot Magyarországon, tehát 30 darab lemezről beszélünk, akkor ott azért óriási bukás tud ez lenni. Most nem tudom, az eredeti kérdésedben például ezt
Hát,
nem
ugye,
voltál
hogy
erre
a
kíváncsi,
kérdés az az, hogy amikor minden fönt van digitálisan az interneten,
hogy
akkor
még megveszik az emberek?
a szerzők azok hogy jutnak hozzá az őket egyébként megillető javadalmazáshoz, díjazáshoz. Ennek van már valamilyen ebben a mérettartományban, amiről te
Na,
beszéltél.
elképesztő, amit most mondok, de ugye 2007 óta működik a lemezkiadó. Azóta például volt olyan év, hogy ilyen 3-400 ezres streaming hallgatottságunk volt, és nem tudom mennyi Bandcamp, és minden ilyen felületen fenn vagyunk, az Apple-től kezdve a Spotify-on, és soha egyetlen egy fillért nem kaptunk még, soha, semmit. Azért, mert egyszerűen annyira nagyon keveset fizet például egy Spotify, hogyha ott nincs meg a milliós, akkor el se utalják azt az összeget, mert hogy itt most 10 dollárról, meg 20 dollárról beszélünk. Ezzel szemben mi is a Sziruppal felköltöztünk a Bandcamp-re, ez a sirup.bandcamp.hu, és a Bandcamp-en viszont lehet adományozni, és ebből az adományból jött össze, nem tudom, 45 ezer forint, vagy valami ilyesmi, amiből fenntartjuk magát a Bandcamp oldalt. Tehát, hogy így pont kb. Ilyen null szaldó. Nem tudom, ilyen szigetesen mondhatom, de hogy ez a, hogy kb. Ekkora pénzekről beszélünk ebben a zenében. Nyilván ez egy erősen underground dolog, tehát, hogy nem a rádiókra megyünk rá. Ezzel szemben például, ha már mondtad, hogy én producerkedem is, igen, csinálok saját zenéket, a Artisjusnál le van jelentve olyan 50-55 zeném, azt hiszem az elmúlt 3 évből, és hogyha csak azt vesszük, akkor én abból már profitálok valamennyit, de hát fillérekről beszélünk még mindig, hogy elmegyek és koncertezek, és a koncertek után lejelentem a saját zenémet, és ebből visszajött
Igen, értem.
20 ezer
Értem.
forint tavaly, vagy valami ilyesmiből
Igen.
beszélünk. Tehát, hogy
Igen.
és ebből lehet. A zenekarok máshogy zenéből pénzt nem fognak. Tehát, hogy az olyan nincs, szerint én abban nem hiszek, hogy valaki lett volna Magyarországon zenekar, aki önmaga kiad egy lemezt, és ezt eladja, és abból neki pénze van. Tehát az ilyen elég hihetetlennek tűnik. Az egy nagyon jó promóciós eszköz. Tehát elképesztően jó. Hát eleve tök jó az, hogyha én leveszem minden a polcról, és azt mondom, hogy itt van a saját lemezem. És akkor ez egy tök jó promóciós eszköz, hogy valahova oda megyek, és így figyelj, ez itt az én saját lemezem, és ezen van 3 szám, és megjelent hivatalosan egy lemezkiadónál, és ez egy nagyon jó ilyen eszköz.
Ez
Ez soha nem.
névjegykártya, egy ilyen profi névjegykártya,
Hát
ugye?
ez elég
Jó.
profi névjegykártya, és elég költséges névjegykártya ahhoz, de igen, nem inkább valamit olyan szó szerint lehet mondani, hogy valamit letettem már az asztalra. Tehát, hogy ez így van, de úgyis digitálisan fogja mindenki meghallgatni. Tehát,
Igen.
hogy legalábbis ez biztosan, mert ez egy erősen lemez. És már össze is kevertem.
Na, nem csak itt tettél le az asztalra valamit, hanem a másik tevékenységeddel, a grafikai világgal, és főként Veszprém, ugye Európa kulturális fővárosa volt a múlt évben, itt is vállaltál szerepet, méghozzá nem is keveset. Visszahúzott a szíved egy kicsit? Milyen volt a veszprémi meló?
Én soha nem húzott el a szívem, mert gyakorlatilag 2000-es évek eleje óta én Veszprémben dolgozom, és Veszprémben tevékenykedek grafikusként, és hát 96 óta, vagy bocsánat, 2006 óta egy ilyen szabadúszó grafikusként is vagyok Veszprémben, és rengeteg önkormányzati meló jut hozzám, amivel én nagyon úgy érzem, hogy ez egy nagyon nagy elismerés, hogy mindig vissza és vissza hívnak bizonyos projektekre, és ugye az LKF is így alakult, hogy nyilván az LKF-es csapaton belül nem ismeretlen a nevem, hiszen elég sok fesztiválban benne vagyok, de hogyha nem Veszprémet tekintjük, akkor is azért én országos szinten a fesztivál grafikával és a rendezvények grafikájával foglalkozom azért most már itt évtizedek óta. Tehát egyértelmű, hogy egy rendezvénysorozatnál azért én úgy gondolom, hogy fel kell merülni a nevemnek, vagy nem tudom. És így nem mondom, hogy rengeteget, de elég sokat dolgoztunk együtt az EKF-fel is, és még sok mindenki mással Veszprémben. És
mi volt az LKF-ben, ami olyan hozzád nevedhez köthető dolog volt, ami vizuálisan is jól érzékelhető, látható?
Vizuálisan, hát van egy csomó minden, amit így, na, bizonyos szerződések miatt nem muszáj, akkor nem mondanám el, de ugye nagyon sok mindent, például az Utcazene Fesztivált is évek óta én csinálom. Az EKF-en belül van gyakorlatilag a Gizella napok, az EKF megbízásából a Turinform egy teljesen új város arculati ilyen, ilyen merch arculati dolgot, a Királynék városa brand megerősítésére készítetett, az volt egy tavalyi jó projektünk. Ami...
Tehát akkor ezek már ott vannak a
ezeket meg lehet vásárolni ilyen a pillanatban a Turinformban.
Tehát aki Veszprémben vásárol, mondjuk a Turinformban, az lehet, hogy valami olyan tárgyat visz haza,
valószínűleg, igen,
amihez neked volt között.
Igen. Igen. És ezen kívül persze az LKF-nél jó pár rendezvényt is szerveztem, ami hát nagyon szépen fogalmazva non-profit rendezvény szervezés volt, de hát így is akartam, így is pályáztuk meg, pályázatok útján a Gyárkertben például nyáron sikerült elhívnunk egy detroiti technolegendát, egy délutáni szetre. Az Expresszóban csináltunk egy technósorozatot a Goethe intézetnek a támogatásával. Szóval mostanában így Veszprémben így próbáltam ilyen, tényleg szívemre tehetem a kezemet non-profitként, valahogy így egy ilyen, ha már itt vagyunk egy Európa kulturális fővárosba, akkor ilyen technokultúrát bevinni, ami nem az a technokultúra, amit egy diszkóba gondol az ember a technóról.
Igen. Megértettük, amikor arról beszéltél, hogy te úgy válogatod, hogy szólhat a garázssoron az a zene, vagy a műpában, amikből te dolgozol. Tehát ilyen értelemben akkor ez egy ilyen fúziós műfaj, aminek egyébként helye van egy európai kulturális fővárosban is. Én azt gondolom, hogy ez így tök rendben van.
Abszolút.
Legközelebb hol találkozhatnak veled az érdeklődők?
Zalába, és onnan pedig indul a saját kis turném, mert hogy amit még nem mondtam, ugye a produceri tevékenységemben még van egy ilyen 4 éve elkezdtem egy szóló projektet, ilyen szintetizátoros, nagyon sok szintetizátorral, teljesen élőben, számítógép nélkül, teljesen analóg Jean-Michel zsárolás, ez ilyen nagyon csúnyán hangzik, de hogy ez a teljesen élőben egy ilyen szintetizátoros produkciót, és ezzel fogok most egy kicsit ilyen mini turnézni, és megyek jövő héten pénteken Szombathelyre, szombaton Sopronba, aztán Győrbe, úgyhogy most ilyen nyugat-magyarországi turnézás lesz, hát tele is lesz szintetizátorról a kocsi csomagtartója, szóval ez ilyen
okay.
Nagy. A DJ-zést meg mindig, hát az nagyon sokat fogok játszani, nagyon sok helyen DJ-zni. Most játszom Pompom Partin, ami arról szól, hogy a gyerekek is hallgathatnak minőségi elektronikus zenét. Ez Budapesten lesz majd, és ilyen vasárnap délutáni gyerekbuli gyakorlatilag, ahol az apukák is ott fognak azért táncolni. Tehát, hogy
ez olyan gyerekbuli.
De ezen kívül azért ilyen elég sok ilyen rendezvényen megjelenek most DJ-zéssel.
Oké, köszönjük szépen!
Én is köszönöm.
Na, megismerkedtünk, és a nézők, hallgatók is megismerkedtek egy igazán sokoldalú személyiséggel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, illetve köszönjük a Patrons Klubunk tagjainak, a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targoncott Trade-nek, a Ring Autónak, a Nyugalom Kft-nek, a Royal Kertnek, a Greenman Kft-nek és a Triton Life diagnosztikai központnak, hogy segítenek bennünket, hogy érdekes emberekkel, megkerülhetetlen személyekkel találkozhassunk, beszélhessünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szevasz Ákos!
Én is köszönöm szépen. Sziasztok!
Köszi! Szia Ákos! Szia! Köszönjük! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! És okay. Még mindig megy a felvétel, képzeld el.
Igen, most látom egyébként ott a bal felső sarokban a rekordot.
Igen. Úgyhogy akkor ez mégse volt a felújító próba, hanem ez már akkor megy ki. Nem. Jó. Oké, Ákos, még egyszer nagyon szépen köszi.
Köszi szépen, Ákos.
Mea culpa az előző bénázásért.
Igen.
Hogyha esetleg mégsem sikerül, akkor jövő héten
mi lettünk a fix programod, mi?
Egyébként ez egy fél órás kettőkor így ki tudok így szakadni egyet a melóból, úgyhogy most úgyis menni kell vissza.
Hát akkor egészségedre, jó munkát, köszönjük még egyszer.
Sziasztok!
Szia!